Folytatódik az aréna, mai vendégünk Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Nagyjából ott tartottunk, hogy hogyan lehet elvárni azt, hogy tehetséges a pályára alkalmas, nem is tudom, hogy fogalmazzam, színvonalas tudással vagy képességekkel rendelkező fiatalok menjenek tanárnak, pedagógusnak akkor, amikor gyakorlatilag a tanári pálya legalábbis a végzettek többsége számára egyenlő a hát viszonylagos szegénységgel, illetve az elég nehéz körülmények között való munkával.
Kétségtelenül nagyon nehéz a tanárok helyzete Magyarországon. Anyagilag nem vonzó a pálya, és nem csak, hogy anyagilag nem vonzó a pálya, a munkafeltételeket tekintve sem vonzó a pálya, hiszen nagyon sok iskolában olyan körülmények uralkodnak, ami a tanárokat vagy a fiatalokat inkább elriasztja attól, hogy tanár legyen. És hát diákként is megtapasztalja ezt, tehát ez nem úgy dől el, hogy eljött az iskolából, aztán elfelejti, ami ott volt, és akkor elgondolkodik azon, hogy most ő tanár szeretne lenni, vagy nem szeretne tanár lenni. Ott van az iskolában, látja, hogy a tanár mennyit kínlódik éppen ővelük, milyen a munkája, és nagyon gyakran bizonyára ezért nem választják a tanári pályát, mert azt érzékelik, hogy ma Magyarországon ennek a megbecsültsége nem elegendő, sem a társadalmi megbecsültsége, sem az anyagi megbecsültsége. Azt gondolom, mind a kettőn javítani kell, egyik napról másikra ez sem fog menni. 2002-ben még én részt vettem, hogy ha magamhoz akarnám az egészet vonni, mondhatnám, hogy kidolgoztam egy pedagógus életpályamodellt. Ez a pedagógus életpályamodellt kellene megvalósítani ahhoz, hogy a pálya vonzóbbá váljon. Ennek több eleme van. Az egyik eleme természetesen az anyagi megbecsülés, a másik eleme azonban az, hogy a pedagógus pályán kellene egy olyan előmeneteli rendszer, ami perspektívát biztosítana a tanároknak. Ez egyszerűen megoldható, nagyjából ugyanúgy működne, mint más pályákon, az orvosi pályán, vagy a jogászi pályán az előmenettel, ahol szakvizsgát kell tenni ahhoz, hogy valaki bíró, vagy ügyész, vagy ügyvéd legyen, vagy éppen szakorvos legyen, és akkor a jövedelme lényegesen megváltozik, bár látjuk, hogy a szakorvosokkal is számos probléma van most Magyarországon. Nagyon sok minden nem működik. A tanári pálya, vagy tanári életpálya sem nyújt egy vonzó karriert. Ennek az elemeit kell kidolgozni, és következetesen megvalósítani. Egyébként a iskolákban óriási baj lesz néhány éven belül. Ma Magyarországon, ha jól számolom, mondjuk fizika tanárt képeznek talán 10 egy évben, és nyugdíjban megy több 100. Tehát néhány év alatt nem lesz, egyszerűen fizikailag nem lesz fizika-kémia tanár az iskolákban. Ezért mondom azt, hogy ezen csak úgy lehet segíteni, hogyha már a jövő tanévtől kezdve megteszik azokat az intézkedéseket, hogy ezek a tanári pályák anyagi értelemben vonzóbbak legyenek. Ahhoz pedig, hogy a tanári foglalkozás az megbecsültebb legyen, ahhoz jelentős átalakítások szükségesek a iskolarendszerben. A tanároknak több eszközt kell a kezükbe adni ahhoz, hogy a gyerekeket az iskolában nevelhessék. Ez tudom, hogy ma egy nagyon kényes kérdés. Ma az iskolában a gyerekek jogai olyan mértékben hát fölötte vannak a tanárok jogainak és a gyerekek érdekeinek, tegyem mindjárt hozzá, ami szinte lehetetlenné teszi a nevelést. Ha egy tanár rászól a gyerekre, akkor vizsgálatot indítanak, hogy a gyereknek ez nem okozott-e valamiféle hát pszichikai nehézséget, holott tehát a nevelés az mindig úgy történt, hogy az inspirációnak és a kényszernek volt egy észszerű egyensúlya. Tehát ha valaki csak kényszerrel akar nevelni, az biztos, hogy nem fog sikerülni, de én úgy gondolom, hogy az sem sikerül, hogyha valaki csak inspirációval akar nevelni, mert van nagyon sok olyan gyerek, aki esetében kényszereket kell alkalmazni. A gyerekek többségenek szüksége van bizonyos kényszerre ahhoz, hogy a feladatait elvégezze, hogy hozzászokjon a rendszeres munkához. Nem úgy születik valaki, hogy ezek mind ott lennének, és adva lennének. Ahhoz, hogy valakit rendszeres munkára megtanítsunk, ahhoz bizonyos esetekben kényszert kell alkalmazni, de ezeket a kényszereket persze ne úgy képzelje valaki, hogy valamiféle...
Tehát mi a határ? A körmös?
Nincs, szó nincs erről. A határ az, hogy meg kell követelni bizonyos feltételeknek a teljesítését, például a előmenetel tekintetében, és ha nem teljesíti, akkor nem haladhat előre. Mondjak erre egy példát. Ma Magyarországon gyakorlatilag nincs semmiféle követelmény arra, hogy valaki középiskolában akár csak elemi ismereteket is szerezzen a minket körülvevő világról, a természetről, a természet ismeretéről. Mihelyest megkövetelnénk azt, hogy mindenkinek kelljen érettségiznie egy természettudományos tárgyból, vagy természetismeretből, abban a pillanatban ezek a tantárgyak komolyabbá válnának, mert ma nem néz szembe a közoktatás azzal, hogy az iskolák nagy részében egyszerűen komolytalan a természettudományos oktatás, megvonja a vállát a tanár is, a igazgató is, a szülő is, a gyerek majd kommunikáció szakra akar menni, ezért mi a fenének tanuljon ő kémiát. Ez a logika csak ahhoz vezet, csak az lehet az eredménye, ami a mai iskolában van, hogy nagyon hamar speciálissá válik a képzés, tehát fordítva ülünk a lovon, a közoktatásban túl specializáljuk a képzést, és akkor a visszakanyarodva a kezdetekhez, vagy a beszélgetésünk kezdetéhez, a bolonyai rendszer pedig azt szeretné, hogy a felsőoktatásban nyissuk ki, tegyük átjárhatóbbá, vagy tágabbá a képzéseket. Ehhez az kellene, hogy a középiskolának visszaadjuk, vagy a közoktatásnak visszaadjuk az eredeti funkcióját, hogy műveltséget adjon át, és minden területen megkövetelje az alapműveltséget. És nem kell attól függővé tenni, hogy tanítunk-e valakinek magyart, történelmet, matematikát, kémiát, vagy földrajzot, hogy ő később mi szeretne lenni. A iskolának az a funkciója, hogy bizonyos készségeket, képességeket kifejleszteni, és bizonyos ismeretanyagot átadjon, és ezt mindenkitől meg kell követelni. Ezt például az iskola ma nem teszi meg, és ennek az ilyenfajta kimondása, ahogy én erről most beszélek, azt gondolom, hogy a szakmai közvéleményben is sokan megkérdőjelezik, hogy ez helyese, amit én mondok. Én ezzel tisztában vagyok. Erős meggyőződésem az, hogy nem a gyereknek kell megmondani azt, hogy ő mit szeretne tanulni, hanem az iskolának kell elérnie azt, a inspiráció és a kényszer helyes egyensúlyával, hogy a gyerek megtanulja azokat a tartalmakat, amelyeket meg kell tanulni, illetve kialakuljanak azok a készségei, amelyek szükségesek később. Na, az iskolából úgy jönnek, a gyerekek nem tudnak számolni, nem tudnak írni, olvasni.
Mi az oka annak, hogy erről viszonylag keveset beszélünk, és egy viszonylag keveset törődünk, mert azt gondolom, az könnyen belátható, hogy itt legfeljebb arról lehet vitatkozni, hogy ez nagyon fontos, eléggé fontos, vagy mondjuk a legfontosabb dolog, nevezetesen az, hogy milyen Magyarországon akár a közoktatás színvonala, hogy ennek következtében milyen gyerekek kerülnek ki az általános, illetve középiskolákból, és milyen színvonalú mondjuk a tanárképzés, tehát milyen tanárok tanítják a gyerekeinket.
Sajnos nem kellően tárgya.
Ez pénzkérdés?
Nem csak pénzkérdés, ez a közfelfogás kérdése is. Ma a közfelfogás keveset foglalkozik azzal, hogy a közállapotaink azok attól olyanok, amilyenek, mert akár otthon, akár a iskolában a gyerekek nem sajátítják el a helyes viselkedés mintákat. Természetesen, amikor valaki találkozik valami helytelen dologgal, legyen ez agresszió, vagy bármi, akkor elkezd sikoltozni, hogy jaj, ez hogy létezik, hogy ilyen történik. Hát úgy létezik, hogy a viselkedés mintát az iskolában nem követeljük meg, nem adjuk át azokat a nem adjuk át azt a viselkedés mintát, ami megkövetelni, hogy igenis figyelembe kell venni a másik ember érdekeit. Nem csak a én egyéni érdekem létezik, és a közösség érdekei adott esetben fölülírják az egyén érdekeit, az egyénnek alkalmazkodnia kell a közösséghez, természetesen a közösségnek is figyelembe kell venni az egyén érdekeit, de ma ez az egyensúly az iskolában nincs meg, jelzem, a közéletben sincs meg ez az egyensúly. Az pedig, hogy keveset foglalkozik a közvélemény azzal, hogy mi történik az iskolában, annak valószínűleg több oka van. Az egyik ok biztos az, hogy a iskolával kapcsolatos közbeszédet azt uralja egy olyan paradigma, vagy egy olyan nézet, hogy az iskolában mindenféle kényszert azt kerülni kell. És ez olyan ezt olyan mondjuk úgy, hogy hihetően, vagy az embereknek tetszően tudják kifejteni, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hát persze, hát az lenne jó, hogyha a gyerek egész nap csupa öröm lenne számára, hogy az iskolában van. Ez nem megvalósítható, mert vannak olyan dolgok, amelyek nehézséget okoznak neki, és éppen majd ahhoz, hogy az örömöt átélje, ahhoz először a nehézséget kell átélnie, ahhoz, hogy átélje azt, annak az örömét, hogy le tudott futni 3000 métert, ahhoz át kell élni annak a nehézségét, amikor 2000 méter után már alig kap levegőt. Hogyha erre ott a 2000 méternél nincs ott valaki, aki azt mondja, hogy de most tovább kell futni, és nem állhatsz meg, akkor sose fogja elérni annak a örömét, hogy ő lefutotta a 3000 métert.
És nagyjából ki lehet jelenteni akkor, hogy ezen a területen különösebb áttörés az elmúlt időszakban nem történt. Van egy másik dolog, amiről az elmúlt években, ha valaki a Magyar Tudományos Akadémia elnökével mondjuk interjút készített, akkor ez a téma biztosan előkerült, és az akadémia éppen aktuális elnöke Nigel mondta, és előszeretettel nevezték ezt a fogalmat agyelszívásnak, hogy Magyarországon mekkora probléma az, hogy a kutatás fejlesztésre nincs elég pénz, az ország legjobb kutatói, tudósai, ha tehetik, akkor külföldre mennek, mert ott sokkal jobban megfizetik őket, arról nem is beszélve, hogy sokkal jobb körülmények között tudnak dolgozni. Ebben történt-e valamilyen változás?
Azt gondolom, hogy az akadémia az elmúlt két évben, és én személy szerint is tettünk nagyon jelentős lépéseket. Az egyik milyen jelentős lépés, elindítottunk egy programot, amelynek keretében a nyugati országokban szokásos nagyságú pályázati pénzeket juttatunk olyan fiatal kutatóknak, akik Magyarországra hazatérve saját laboratóriumot, saját kutatócsoportot indíthatnak el. Tavaly 6 fiatal jött haza külföldről ennek a programnak a keretében. Idén is azt remélem, hogy legalább 6-an hazajönnek, vagy itthon maradnak ennek a programnak a keretében. Magyarországon valóban keveset költünk kutatásra és fejlesztésre, többet kell költenünk, és hatékonyabban kell ezt a pénzt elkölteni. Én nagyon sokszor elmondtam, vállalom mindig a közvélemény előtt kollégáim időnkénti rosszallás ellenére is, hogy a magyar tudományban a 35 és 45 vagy 30 és 50 közöttieket kell helyzetbe hozni, az ő számukra kell megteremteni annak a lehetőségét, hogy Magyarországon a nyugat-európai országokhoz, az Egyesült Államokhoz hasonló körülményeket tudjunk biztosítani a legjobbaknak. És akkor ez húzni fogja magával a rendszert, természetesen akik bizonyos értelemben a sor végén állnak eredményesség tekintetében, az ő számukra ez a rendszer nem jelent majd olyan nagy előnyt, mint azok számára, akik a sor elején állnak, de ha a legjobb képességű fiataloknak adunk lehetőséget, akkor ők biztos, hogy sokkal hatékonyabban fogják felhasználni azokat a közpénzeket, amelyeket erre az ország biztosít, és ha hatékonyabban fogják felhasználni a ő diákjaik még hatékonyabban, tehát mindkét feladatot egyszerre kell megoldani, egyrészt többet kell kutatásra, fejlesztésre fordítanunk, másrészt ezt koncentráltan a legjobbakat kell ezzel segítenünk.
Ez ilyen speciális ösztöndi nélkül nem működik? Tehát mondjuk akkor, amikor ön adott esetben olyan döntéshozókkal tárgyal, akik eldöntik azt, hogy ilyen célokra mennyi pénz van, akkor ők mivel indokolják azt, hogy nincs rá több?
Nem indokolják, azt mondják, hogy nincs rá több. Én ilyenkor...
De mivel érvel? Hogy
én, azzal ér, én azzal érvelek, hogy amennyiben ezeknek a tehetséges embereknek nem biztosítjuk itthon a megfelelő körülményeket, akkor ők elmennek, és ez az ország számára a legnagyobb veszteség, mert ebből csak néhány van. Tehát itt nem arról van szó, hogy emberek ezrei számára kell olyan anyagi és kutatási körülményeket biztosítani, mint Nyugat-Európában, hanem egy néhány tucat ember számára kell élni.
Piaci alapon Magyarországon nem működik, nem működhet?
Nem tud működni, mert a magyar gazdaság teljesítő képessége sokkal alacsonyabb, mint a Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Itt mesterséges beavatkozásra van szükség. Ki kell emelnünk a rendszerből a legkiemelkedőbbeket. Ez egyébként másutt is megtörténik, csak ott a kiemelés nem ilyen nyilvánvaló, nem ennyire erős, mert az Egyesült Államokban a jövedelmek nem csak a kutatóké, hanem másoké is magasabbak, vagy Svájcban az átlag jövedelmek magasabbak. Következésképp Svájcban valaki, ha nem kap kiemelt fizetést egy egyetemen, akkor is lényegesen jobb jövedelem viszonyok között él, mint Magyarországon. Ahhoz, hogy a legjobbak számára Magyarország vonzó legyen, Magyarországon sokkal erősebben ki kell emelnünk ezeket az embereket.
A kutatóegyetemi cím létrehozása vagy létegyetem, ezen változtat valamit?
Nem sokat. Ez a kutatóegyetemi cím körül több a füst, mint amennyit ez valójában jelent. A kutatóegyetemi cím azt jelenti, azt jelentheti, és ennyiben van értelme, hogy végre Magyarországon valaki nézze már meg azt, hogy melyik egyetemen milyen a tudományos teljesítmény, és ezt mérhető számokkal, jellemezhető módon tegye meg, és akkor látni fogjuk, hogy Magyarországon az egyik egyetemen ez a mérhető paraméter vagy szám, mindegy, hogy milyen sokféle paramétert figyelembe vehetünk, az egyik egyetemen ez 20, a másikon pedig 3. A másik hasonló mérőszám ugyanazon az egyetemen 17, a másikon 5, akkor világosan látszik majd az, hogy van Magyarországon néhány egyetem, amely olyan kutatási feltételeket tud biztosítani, amely észszerű befektetéssel versenyképessé tehető Nyugat-Európában, és akkor ezt a kiemelést megint csak meg kell tennünk. Az összes magyar felsőoktatási intézmény nem lesz európai színvonalú felsőoktatási intézmény. Ez nyilvánvaló, ez belátja mindenki. Szerintem az is, aki a egyetemnek a kapuján soha nem lépett be, hogy minden magyar felsőoktatási intézmény nem lesz kiváló intézmény Európában. Meg kell keresnünk azt a néhányat, ahol, amelynek egyáltalán a lehetősége megvan erre, és ezt a néhányat kiemelten kell támogatnunk, a többieknek pedig meg kell érteniük, hogy ők inkább a gyakorlatiasabb tömegképzésben vesznek részt, ezek a felsőoktatási intézmények pedig inkább tudományos műhelyek. Ez csak erről szól.
Ugyan ennek a bírálóbizottságnak az elnöke.
Így van, mi megtettük a javaslatunkat, a miniszter úrom múlik, hogy ezt a döntést ő mikor hozza meg. A mi javaslatunk az egyértelmű és világos. Ez már a ő felelőssége,
különböző vádak érték ezt a pályázatot, ezt a pályáztatást, egészen konkrétan, hogy Hiller István oktatási miniszter a kampányban akarja felhasználni ezeknek a címeknek az átadását. Gyakorlatilag a vádak nagyjából abból táplálkoztak, hogy ezt ilyen 3 hét alatt zavarták le gyakorlatilag ezt a pályáztatást, és az elbírálást is nagyon korán be akarták fejezni. Most úgy olvastam, hogy tulajdonképpen éppen most valamikor napokban zárult le, mert hogy aztán elhalasztották. Miért kellett ezzel ennyire kapkodni?
Hát a kormány forszírozta ezt kétségtelen, hogy ez ilyen gyorsan menjen végbe. Én nem engedtem ennek a mondjuk úgy, hogy nyomásnak, tehát az eredeti elképzelés az volt, hogy egy hét alatt ezeket a pályázatokat elbíráljuk, én ezt kértem, és hát elég világossá tettem, hogy ezt egy hét alatt nem lehet elbírálni. A bírálat a kutatóegyetemi címre vonatkozóan egy hónapig zajlott, egy egyetemet változó számú 6 vagy 8, adott esetben 10 szakértő bírálta, ezen szakértői bírálatok alapján, illetve a benyújtott pályázatokban a számszerűsíthető adatok alapján kialakult egy nagyon világos kép a magyar felsőoktatásról. Természetesen én most itt sem a sorrendet, sem ezt ennek a képnek a részleteit nem kívánom elmondani, hiszen mi, amikor ezt elvállaltuk, akkor abban megállapodtunk, hogy ennek lesz egy eredményhirdetése, és az eredményhirdetés előtt nyilván nem lenne korrekt fel, hogyha én erről a részletekről sokat beszélnék. Ebben a pályázatban világosan kiderült az, hogy melyek Magyarországon azok az egyetemek, ahol jelentős tudományos kapacitás van, ahol jelentős tudományos eredmények születnek. Azt, hogy ezt a kampányban fel akarják használni, vagy nem, én ezt nem tudom, logikusnak tűnik, hogy a kampányban címeket osztogassanak. Azt gondolom, hogy ha az általunk meghozott döntésnek megfelelő döntést hozza a miniszter, azzal sokat kampányolni biztos nem fog.
Lehet az időn. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai vendége Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt.